amikor az ember egy ilyen díjat kap, akkor egy pillanatra hogy megtorpan, megrendül, és egy ilyen visszatekintésre kényszeríti saját magát is a mindennapi robogásban, munkában. És így visszatekintve a hosszú évtizedekre, hát az én munkám, vagy egyáltalán a sorsom, az rendeltetésszerű volt, és inkább küldetésnek érzem ezt az egész elmúlt, most már nem tudom hány évtizedet, inkább nem mondom meg, hogy hány. Természetesen nagyon korán nagy érdeklődéssel fordultam a népi kultúra iránt, főleg a néptánc iránt, és megadatott nekem, hogy én a táncházmozgalom születésénél én rögtön ott lehettem, mint nagyon fiatal középiskolás, és aztán az életem is úgy alakult, hogy ugye pécsi vagyok, Pécsről, vidékről, ide az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jöttem föl tanulni néprajz magyar szakra, és mellette a táncházmozgalomnak az egyik alakja voltam, úgy olyan szinte, hogy tanítottam budapesti táncházakban táncot, éneket, és mellette természetesen gyűjtőmunkát végeztem Erdélyben, úgyhogy én a szakdolgozatomat is a Nyugati Székelység táncaiból írtam. Tehát ez volt a kezdet. És ebben a szerelemben a népi kultúra, a néptáncján találkoztam az én szeretett férjemmel, Zsurászki Zoltánnal, akivel azóta is, így most már 4 évtizede együtt élünk, és együtt dolgozunk, és most már hála Istennek mondhatom azt, hogy együtt alkotunk az alkotótársam. Ez egy csodálatos időszak volt az életemben. Elkezdődött egy profi táncosi karrierrel. Együtt táncoltunk a Budapest Tánc Együttesben, a férjem volt a vezető, én mint táncosként, tánckarvezetőként. Aztán folytatódott tovább a munkánk, de mint nőnek természetesen mindig úgy alakul az embernek a sorsa, hogy anya is egyben, és családanya. Tehát ezért a nőknek mindig egy kicsit másképp alakul, kicsi időeltolódással alakul az életük, és ez engem soha nem zavart, mert ez így van rendjén. Megszülettek a gyerekeim, és a táncosságot ugyan egy időre föl kell adni ilyenkor, de kinyílik egy másik ajtó, vagy egy másik ablak, és akkoriban kezdtem például táncforgatókönyveket írni. Ez kezdődött mesedarabokkal, aztán népszokás műsorokkal, és ami még csodálatosabb, hogy ezek nem csak a fióknak íródtak ezek a táncforgatókönyveim, hanem ezek meg is valósultak, tehát színpadra kerültek.
Ugye nyilván a profi táncos út vagy pálya az azért időben is nagyon behatárolt. Tehát ez is nyilván egy keretet ad a pályának, hogy meddig lehet a színpadon táncolni, és hol jön el az a pont, amikor már jön egy másfajta tánc körüli másfajta megközelítés, tehát táncforgatókönyvek, amiket említett, illetve koreográfiák készítése.
Természetesen az idő az megy, profi táncos sem lehet élete végéig profi táncos, viszont nekem az is megadatott, és ez szintén úgy érzem, hogy Isten kegyelméből, hogy utána én vezetőként, pedagógusként és koreográfusként itt tudtam dolgozni ma már a Magyar Nemzeti Tánc Együttesben, ahol szakmai vezető vagyok, és emellett végzem azt az alkotó munkát, akár a koreográfiai munkát, akár a táncforgatókönyveket, ahogy említettem. Tehát ez mindennek rendelt ideje van, és nekem így alakult a sorsom, és most nagyon úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, és boldog vagyok, és büszke vagyok arra a több évtizedes munkára, amit most már ugye a Magyar Nemzeti Tánc, de nem mint táncos, hanem mint alkotó úgy érzem.
Említette a táncházat, illetve a táncház mozgalmat, de hát ebben az időszakban azért, hogyha megnézzük az ön pályájának az állomásait, akkor azért olyan legendás együtteseket emelhetünk ki. Említette a Budapest Tánc Együttes, de hát azt megelőzően mondjuk a Bartók Együttes, és mondjuk olyan legendás személyeket ebből az időszakból, mint Tímár Sándor vagy Martin György. Azért ezek nagyon fontos és meghatározó életre szóló találkozások voltak?
De mindennel ők indítottak el minket. Tehát ez az egész fiatal generációt, igaza van, nem lehet nem megemlíteni Tímár Sándor személyét, akitől itt egy egész nemzedék tanulta meg azt, hogy hogyan kell az eredeti anyagot egyáltalán, hogyan kell ránézni az eredeti táncanyagra. Vagy Martin György nevét, ennek a szellemi atya, munkatársai András Favi Bertalan, ki ne hagyjuk, aki hála Istennek még él, és jó egészséget kívánok neki. Tehát olyan emberek, olyan mesterek voltak körülöttünk, előttünk, akikre nagyon felnéztünk, és tényleg, hát Martin Györgyék megteremtették azt, hogy a magyar néptáncot egyáltalán tudományosan rendszerezték. A világon egyedülálló módon van ez a gyűjtés rendszerezés. Tímár Sándor végig tanította az országot, hogy hogyan lehet az a rossz értelemben, hát mojszehevi táncstílusból kiszakadni, és a magyar néptáncot a maga eredeti autentikus mi voltában egyáltalán elsajátítani. Ők olyan emberek, olyan mesterek a mi szemünkben, akik elfeledhetetlenek, és mindenképpen meg kell említeni őket is, akkor, amikor egy ilyen díjat kap az ember.
Említette a táncgyűjtést is, és ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy a 90-es évek végén valamikor a Hagyományok Háza elindított hát egy ilyen mozgalmat szinte, az volt a neve ennek a gyűjtő mozgalomnak, hogy utolsó óra. Mondhatjuk, hogy ha akkor a 90-es évek végén ebből a szempontból már óhatatlan az utolsó órában voltunk, akkor most már az utolsó utáni órákat írjuk? Egyáltalán van erre még vajon lehetőség, vagy lehet még táncokat gyűjteni valahol?
Mi kicsit másképp tekintünk erre itt a Hivatásos Néptánc Együttesben erre az egész munkára. Nekem az az egyik arcpoétikám, nem egyik, hanem az arcpoétikám, hogy ezt a csodálatos kultúrát, amit nekünk sikerült megismerni, és elsajátítani valamilyen szinten, mert megismerhetetlenül gazdag. Ezt a csodálatos kultúrát, ezt nem lehet csak úgy hagyni, se nem szórakozási formává, se nem csak filmeken, fekete-fehér filmeken megőrizve adatközlöken, hanem ezt élővé kell tenni. Az élővé tevés pedig részünkről azt jelenti, hogy színpadra kell tenni, de nem mindegy, hogy milyen formában. A drága követ egy foglalatban kell színpadra tenni, hogy megmutassuk a mai embereknek, hogy elfogadják, hogy megszeressék, hogy megismerjék. És ezen dolgozunk mi, hogy a színpadi néptánc művészetet az úgynevezett magas művészetek mellé tudjuk emelni a színpadra. Ehhez mi kell? Ehhez az kell, hogy komplexen kell rátekinteni. Nem elég a néptáncot ismerni, és nem elég azt megmutatni, hanem a mellé kell ismerni a népzenei anyagot, ami szintén egyedülálló, a népdalokat, a népköltészetet, a népszokásokat, akár a népi hiedelmeket, és természetesen a viseletkultúrát. Tehát ennek az egésznek a komplexitását szeretnénk mi bemutatni, és akkor persze egy élvezhető formában, és ezért is volt a szándékunk a férjemmel, közösen kidolgoztuk ezt a műfajteremtő szándékkal, nem titkoltan, a tánc-színjáték műfaját, amikor is a színházművészet eszközeit is sokkal inkább beemeljük egy néptánc előadásba, akár egy táncjátékba. Mit jelent ez, hogy a színházművészet? Például megszólal. Például a szokásoknak a szövegeit a saját táncosaink mondják el. Például egy Dózsa táncjáték, vagy legyen például egy Benyovszky tánc, az életét végigvisszük, vagy legyen egy bármilyen történelmi tabló, a kiegyezés műsorunk. Tehát segítjük a nézőket, hogy a dramaturgiai fonalat sokkal inkább megértsék, és ezekkel az eszközökkel próbáljuk még közelebb vinni a szívükhöz, ami általunk nagyon szeretett népi kultúránkat.
Nyilván ez az említett táncszínjáték egy nagyon különleges és kivételes műfaj, különösen, hogyha arra gondolunk, hogy hát irodalmi műveket igyekeznek a tánc eszközeivel, vagy a tánc eszköztárával színpadra vinni. Gondolok itt csak az elmúlt időszakból például a Tenkes kapitányára, vagy a Koppányaga testamentumára, de Móricz írások alapján is született táncszínjáték. Azért ez nem könnyű feladat.
Igen, ezek ilyen filmes adaptációk, ezek ifjúsági darabok, nagyon fontosnak érezzük a fiatalság megszólítását, hogy a fiatalok értsék, ez ne csak a nosztalgiázunk a Tenkes kapitány, hanem nézzék meg, hogy a Kuruc Lavancokkal hogyan is történt ez. Tehát egy kicsit ilyen ismeretterjesztő is, meg egyáltalán, hogy talán ilyen játékos, humoros formában a fiatalokhoz közelebb tudjuk hozni ezt az egész kultúrát. Vagy beszéljek most egy másikról, egy kicsit komolyabbról, másik nagy kedvencemről, hogyha lehet ilyet mondani a saját kedvencemről, a Hűtlen feleség, ez egy bűnügyi táncdráma. Ugye van egy régi stílusú ballada, a Hűtlen feleség, a Barcsai balladája, ez egyébként K.L. Csaba felkérésére történt, hogy készítsük egy olyan táncjátékot a műfa színpadára, ami a világon mindenhol érdeklődésre tart számot. És akkor én gondoltam, hogy hát ez a hűtlenség, meg a hűtlen feleség szerelem, ez valahogy mindenki érdekelheti az embereket. És akkor beleástam magam ebbe az egy nagyon egyszerű balladába, ugye miről szól egy ballada, belecsap a közepébe, teljesen homályos a történet, a végén a férj a hűtlen feleségét, mert rajta kapja valakivel, megöli. Ugye nyomozást indítottam el, hogy mi történhetett, mi volt ennek az előzménye. A régi szeretője visszatért, a végig vittem ezt a nyomozást, és így alakult ki egy bűnügyi táncdráma, tehát csak ugye a műfajról beszélve, ez például egy táncszínjátéknak az elkészülés, vagy megszületése az én fejemben.
Gondolom, hogy amikor egy ilyen rangos elismerést, egy ilyen díjat megkap az ember, mint a Kossuth díj, akkor hát azért úgy megáll egy pillanatra, elgondolkodik, és ahogy most mi is tesszük, ugye visszatekint egy kicsit a pályájára, de aztán nyilván jönnek az új tervek és az új gondolatok. Mik is ezek most?
Igen, nincs megállás. Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek vagyok a szakmai vezetője, és mi vagyunk az évad kiemelt együttes a Művészetek Palotájában. Már túl vagyunk három bemutatón, a Petőfin, ami szintén fiataloknak szól, és nagyon szeretjük, kedveljük. Végvárak vitézeken, és most nemrég a Farsang vasárnapon, a Bartók teremben, és nem áll meg a munka. 22-24 egész estés műsora van, a különféle műsora van az együttesünknek. Külföldre fogunk menni, Törökországba, Koreába, és már jövőre indul a terv, a Jókai évet mindenképpen szeretnénk valamilyen újabb táncszínjátékkal megünnepelni.